Nagyon jó az Úr, én úgy gondolom, hogy nagyszerű dolog az utolsó időkben élni, és hiszem azt, hogy az Úr nem véletlenül helyezett bennünket ebbe a történelmi korszakban, amiben most élünk, és hiszem azt, hogy nem rövidült meg az ő keze, és ma is akar bennünket vezetni, akarja azt, hogy Isten országának a polgárai legyünk, azok is maradjunk, és be tudjuk tölteni azt a küldetést, azt az elhívást, amit az Úr készített a mi számunkra. Régebben merült már föl bennem az a téma, amiről most szeretnék beszélni, és úgy gondolom, így előjáróban annyit szeretnék csak mondani, hogy a hívő ember számára kereszténynek lenni, az egy életforma kell, hogy legyen. Az a megtéréstől az embernek, az életének a végéig kell, hogy a tetteiben, a cselekedeteiben folyamatosan megnyilvánuljanak azok a dolgok, azok az értékek, értékrendek, azok a szabályok, amelyek a keresztény ember életében meg kell, hogy legyenek. Tehát nem csak események kellenek, hogy legyenek a hívő ember életében, amelyek arra utalnak, hogy ő keresztény, hanem az kell, hogy megváltozunk teljes egészében. Ahogy az ige is mondja, el kell változnunk. Azt mondja az ige, hogy a belső emberünk az napról napra meg kell, hogy újuljon. Az kell, hogy folyamatosan növekedjen. Az kell, hogy egyre inkább átvegye a teljes életünk felett az irányítást. Kell, hogy átformálódjunk. Amire nézünk, amire figyelünk. Ugye a mi példaképünk az Krisztus. És a hívő ember folyamatosan kell, hogy formálódjon Krisztusnak a képére, Krisztusnak a hasonlóságára. És ahogy megy előre az ő földi élete, egyre inkább teljessé kell, hogy váljon benne a krisztusi természet. Amen. Mert ide tartozunk, a mennyhez tartozunk. És tényleg komolyan kell vegyük azt, hogy egyedül Jézus Krisztus az útnyitó és az út. Senki más nem tud ebből a jelenvaló gonosz világból kimenekülni. Csak az, akit az Úr kiment belőle. Amen. Úgyhogy bátorítok mindenkit arra, hogy ebben az életformában maradjon meg, és ennek az életformának egy fontos része az, hogy az ember tanítható legyen. Hogy az ember az igét meg akarja érteni. Tehát először is kell egy belső akarat, egy indítatás arra, hogy az ember keresztény akar lenni, és meg akarja tanulni azt, amit az ige neki mond. A Bibliának van egy tanulható része, van egy története, egy történelme, vannak benne tanítások, parancsok, amiket meg kell tartsunk, és szükség van arra, hogy soha ne zárjuk be a szívünket, és azt ne forduljunk el, azt mondja az ige, a törvénynek a hallásától, mert azt mondja az ige, hogy aki elfordul a törvénynek a hallásától, a törvénynek a megértésétől, annak az imádsága utálatos az Isten előtt. Ez a példabeszédekben van benne, ez nem az én szóhasználatom, hanem Károli fordítás használja így. Tehát benne kell, hogy maradjunk egy olyan szellemi állapotban, hogy az Isten bennünket mindig tudjon tanítani. Amen. Készek legyünk befogadni a tanítást. Mert ez a tanítás változtat meg bennünket, ez tud bennünket az Isten jelenlétébe bevezetni, abban megtartani, és az Isten kegyelmes és hűséges, de mégis a mi hívő életünket az fogja igazán élvezetessé tenni, az fogja építővé tenni, ha mi törekszünk az Isten akaratának a megértésére és a megtartására. Amen. És ehhez szükség van arra, hogy taníthatók legyünk, szükség van arra, hogy szükség esetén fedhetők legyünk, tehát meghallgassuk a feddést, meghallgassuk a korrekciót, és hogy megváltoztassuk az életünket akkor, hogyha Isten megítél bennünk egy dolgot, legyen ez egy bűn, vagy egy rossz szokás, vagy bármi. Amen. És ez nem azért van, mert az Isten kekeckedni akar velünk, és nem azért van, mert ő valami rosszat akar nekünk, vagy meg akar szégyeníteni. Nem. Pont az ellenkezője az igaz. Isten szeret bennünket. Úgy, mint az apa, ugye az ő gyermekét, akit kedvel. És ugye ebbe bele kell, hogy férjen a feddés és a tanítás. Ez nekem egy kicsit vesszőparipám, mert én azt tapasztalom, hogy ebben a mai világban egyre kevésbé nyitottak már a keresztények is arra, hogy az igei feddéseket meghallják és magukra vegyék. És mindenki a maga feje után akar menni, és mindenki úgy akarja megélni az ő hívő életét, ahogy ő gondolja. De én nem hiszek ebben. Amen. Én nem hiszem, hogy ez így működni tud az embernek az életében sikeresen, hogyha ha nem akar engedelmeskedni az Isten igéjének. Mert Istennek két természete van, ugye az egyik az a kegyelem, az a végtelen kegyelem, amihez nincsen fogható, de van az Istennél egy másik természet is, és az pedig a tanítás, a feddésnek a természete, és az igének a megismerésére, és az igének való engedelmességre való vezetés. És ne éljünk vissza Istennek a kegyelmével, hanem igyekezzünk inkább, minél inkább megismerni azt, hogy hogyan is akar ő bennünket vezetni. Halleluja. Na, akkor rátérek arra, amivel ma konkrétan készültem. És amikor ezt az igét hiszem, hogy az Úr a szívemre helyezte, akkor az fordult meg a szívemben, hogy talán néhány alapvető kérdésre keresem ezen keresztül ma a választ, és fogadjátok ezzel a előbevezetéssel, ezeknek a gondolatoknak az előre bocsátásával azt, amit most fel fogok olvasni az igéből. Dicsőség az Úrnak. Józsué könyvéből szeretnék néhány igét felolvasni. Kezdeném a Józsué 6.16-tal. A történetet jól ismerjük, nem akarok különösebben mindent folyamatosan felolvasni. Lényeg az, hogy az Úr kivezette Izrael népét, ugye Mózesen keresztül Egyiptomból, és bevezette az ígéret földjéhez. És Józsué kapta azt az elhívást, hogy a népet bevezesse az ígéret földjére. És ennek az egyik állomása, az egyik első állomása, az Jerikó volt, Jerikó városa volt. És azt mondja az ige a Józsué 6.16-ban, 16-tól olvasom, ugye megkerülték a város többször, hogy természetfeletti módon vegyék birtokba. Miután a hetedik kört is befejezték, Józsué kihirdette a seregnek. Ebben a városban mindenki és minden az örökkévalónak szentelt áldozat. Tehát mindenkit meg kell ölnötök, és mindent el kell pusztítanotok. Csak a parázna Ráháb maradjon életben, és mindazok, akik a házában vannak. Őket ne bántsátok, mert Ráháb elrejtette a felderítőinket. Vigyázzatok, hogy a városból semmit se zsákmányoljatok magatoknak. Ezekből az átok alatt lévő dolgokból semmit ne vegyetek el, mert akkor Izrael tábora is átkozott lesz, és nagy bajt hoztok rá. Amen. Tehát Isten adott egy parancsot, egy nagyon világos és egyértelmű parancsot, hogy mit kell csinálni azzal a zsákmánnyal, ami Jerikóból származik. Azt mondja erről a zsákmányról az ige, hogy ez egy átkozott zsákmány. És Isten ezt magának követelte. Azt mondta, hogy ez legyen az Istennek szentelt dolog. Ezután folytatom az igét a Józsué 7.1-től. Ugye tudjuk a történetet, a városfal ledőlt, Ráháb megmenekült, és Izrael elpusztította Jerikót. Józsué 7.1-től olvasom. Izrael népe azonban bűnt követett el. Elloptak a teljesen Istennek szentelt dolgokból. Ákán, az egyik Júda törzsébe tartozó harcos, félretett a zsákmányból a maga számára. Emiatt az örökkévaló nagyon megharagudott Izrael egész népére. Ákán, Kármi fia, Zabdi unokája, Zeragdéd unokája volt. Tudjuk a történetet, ezután Izrael népe Ai városa ellen fordult, és kémeket küldtek ki, a kémek azt jelentették, hogy ez egy kis város, nem kell az egész népet megmozgatni érte, 2-3 ezer ember menjen el, tudja foglalni Ai városát. Igen ám, de sajnos az történt, hogy Izraelt megfutamította az Ai városának a serege, sőt, ugye 36 embert meg is öltek a harcosok közül. És akkor innen folytatom. A vereség hírére egész Izrael megrémült, és minden bátorságuk elszállt. 6. vers. Józsué és a nép vezetői gyászoltak, megszaggatták a ruháikat, a fejükre port szórtak, az örökkévaló szövetségládája előtt a földre borultak, és ott maradtak estig. Józsué így panaszkodott az örökkévalónak. Örökkévaló Úr Isten, miért hoztad át a Jordánon ezt a népet, ha most az emoriak kezébe adsz bennünket? hogy azok elpusztítsanak. Maradtunk volna a Jordán túlsó partján. Ó, Uram, mit mondjak most, hogy Izrael megfutamodott az ellenségei elől? Mert ezt megtudják a kánaáni népek, e föld lakosai mind. Majd összefognak ellenünk, és úgy kiirtanak minket, hogy hírünk sem marad. Te, Uram, mit teszel akkor, hogy a nagy nevedet ne érje gyalázat? Az örökkévaló ezt felelte Józsuénak. Miért fekszel a földön? Kelj fel! Vétkezett ellenem Izrael. Nem tartották meg a szövetséget, amelyet parancsoltam nekik. Elvettek a nekem szentelt dolgokból, és eldugták azt a maguk holmia közé. Loptak, és eltitkolták, emiatt Izrael népe átok alá került, és ezért szenvedtek vereséget, és ezért futamodtak meg ellenségeik elől. Nem leszek többé veletek, ha ki nem írtjátok magatok közül mindazt, ami átkozott. Tehát megtörtént a bűn, ugye Ákán ellopta ezeket a tárgyakat. Tudni kell és látni kell, hogy ő egy konkrét ismert és az Izrael népe előtt kihirdetett parancs ellen vétett. És ennek az lett a következménye, ugye tudjuk, hogy ekkor már Mózes törvényét megkapta a nép. Ennek az lett a következménye, hogy az egész népet ezzel a bűnével Isten haragja alá sodorta, és Isten az egész népet bűnösnek tekintette emiatt a vétek miatt. Azt kell, hogy mondjuk, hogy ez a törvénynek a természete. Azt mondja más helyen az ige, hogy aki egy parancsolat ellen vét, az az egész törvényt megrontja. Most ugye a törvény, tehát az ószövetségi, mózesi törvényekről beszélek. Ugye ezután megtörtént ez az esemény, hogy megtörtént a vereség, és loptak, eltitkoltak, és emiatt az egész Izrael átok alá került. Nézzük, hogyan folytatódik az ige a 13. verstől. Azt mondja az Úr, fogj hozzá, tisztítsd meg, és szenteld meg a népet. Ezt mond nekik. Holnapig szenteljétek meg magatokat. Azt üzeni nektek Izrael Istene, az örökkévaló, hogy átkozott dolgok vannak közöttetek. Nem győzhetitek le ellenségeiteket, amíg ki nem írtjátok magatok közül azokat a dolgokat, amelyeket az örökkévaló elpusztítani rendelt. Tehát még egyszer, ez nagyon fontos ige, hogy nem győzhetitek le az ellenségeiteket, amíg ki nem írtjátok magatok közül azokat a dolgokat, amelyeket az örökkévaló elpusztítani rendelt. Amen. Utána ugye leírja az ige, hogy hogyan választotta ki Isten, hogyan mutatott rá arra, hogy Ákán követte el ezt a bűnt. És 19. verstől folytatom. Ekkor Józsué Ákánhoz fordult. Fiam, tiszteld meg az örökkévalót, Izrael Istenét azzal, hogy bevallod az igazságot. Mondd meg, mit tettél, ne titkolj el semmit. Valóban én vétkeztem Izrael Istene az örökkévaló ellen, felelte Ákán Józsuénak. Jerikóban találtam egy gyönyörű babiloni ruhát, 200 sékel ezüstöt és egy 50 sékelnyi aranyrudat. Megkívántam magamnak, magamhoz vettem és elrejtettem ezeket. Ott vannak, elásva a sátramban, az ezüstöt tettem alulra. Józsué elküldött néhány embert Ákán sátrába, akik meg is találták az elrejtett kincseket. Az ezüst volt legalul. Ezeket odavitték Józsuéhoz és egész Izrael népe előtt, az örökkévaló jelenlétében letették a földre. Ezután az egész nép Józsué vezetésével az Ákor völgyébe vonult. Magukkal vitték Zerah fiát, Ákánt és az átkozott zsákmányt. A ruhát, az ezüstöt, az aranyat, aztán Ákán gyermekeit, szarvasmarháit, szamarait, juhait, minden vagyonát, sőt, még a sátrát is. Ott Józsué ezt mondta Ákánnak, miért hoztál ilyen nagy veszedelmet az egész népre? Most az örökkévaló rád zúdít veszedelmet. Ekkor az egész nép megkövezte Ákánt és családját, holtestüket megégették, és nagy halomkövet hordtak rájuk. Ezután megszűnt az örökkévaló haragja. Az a kőhalom ma is ott van a völgyben, amelyet attól kezdve Ákor völgyének neveztek. Tehát az történt, hogy egyrészt ugye a bűnnek az lett az elsődleges következménye, hogy 36 embernek meg kellett halnia Izraelben, és egy olyan csatát vesztettek el, amit a Jerikó ellen vívott ütközetet követően úgy ítéltek meg, hogy gyakorlatilag ez egy nagyon kis könnyű sétagalop lesz, és nem is kell, hogy az egész nép meg felvonuljon és harcba induljon. Tehát ez a bűn, ez kiterjedt egyrészt ezeknek az embereknek az életére, utána pedig, amikor feltárta Isten ezt a bűnt, ennek az lett a következménye, hogy nem csak Ákán halt meg, hanem az egész családját úgy, ahogy van, ki kellett írtani. Tehát tudjuk az igéből, Mózes törvényéből, hogy bizony abban az időben ezeknek a bűnöknek olyan hatásuk is volt, hogy gyökerestől kellett kiirtani a gonoszt Izraelből, és ezért sajnos ki tudja hány ember, de ugye olyan emberek is meghaltak, akik tulajdonképpen, ha emberileg nézzük a dolgot, akkor ugye ártatlannak voltak tekinthetők. Tehát gyerekek, olyanok, akik esetleg erről nem tudtak. De sajnos ez a vétek, ez mégis rájuk is kiterjedt. Ezután ugye következett a megtisztulás, a bűnt leleplezték, megvallották, és tudjuk a történetnek a folytatását, hogy Ai városát utána, amikor megtért a nép és kitisztította maga közül a gonoszt, bevették. És a 8. fejezetből szeretnék még egy igét ehhez felolvasni, a 2. verstől. Úgy bánj Ai városával és királyával is, mint Jerikóval és annak királyával, de most a tiétek a hadizsákmány, az állatok és minden érték, amely a városban van. A sereged egy részét küld a város túloldalára, hogy rejtőzzenek el és álljanak lesben. És ugye tudjuk a történetet valóban egy kis trükkel, egy kis cselvetéssel, de bevették Ai városát, és ezután a nép szabadon osztozhatott azon a zsákmányon, amely ebből a városból származott. Tehát ez tulajdonképpen a történet, amiről szerettem volna ma beszélni nektek, és amiről fogok beszélni. Méghozzá azért, mert az a történet, ami ennek a városnak, illetve Izrael népének a története mai korra, a mai hívő emberek életére is hatással van. Ugye, az ige világosan megmondja ezeket a dolgokat, és azt ugye, hogy mindezek a dolgok a mi tanúságunkra lettek megírva. Először is azt kell látni, hogy amikor az Úr kivezette Izrael népét a fogságnak az idejéből, tudjuk jól, hogy nem volt törvény, tudjuk jól, nem volt róluk, nem volt Istenről kijelentése a népnek. Tudták ugye, hiszen Jákob leszármazottjai voltak, de ugye 400 év telt el az egyiptomi fogság ideje alatt. Tehát gyakorlatilag szájhagyomány útján terjedt el az ismeret arról, hogy kik is vagyunk mi tulajdonképpen, mit keresünk Egyiptomban, Gósen földjén. És azt is tudjuk, hogy hogyan kerültek ugye Egyiptomba, hogy akkor még mennyire megbecsült, tisztelt emberek voltak József révén az izraeliek, a zsidók, a héberek. Viszont az ige azt is elmondja, hogy megváltozott az egyiptomi királyoknak a szíve, és egy idő után elkezdtek félni Izrael népétől, mert elkezdtek szaporodni, és úgy érezték, hogy veszélyt jelentenek rájuk, hogyha valaki megtámadja Egyiptomot, ne talántán a héberek ellenük fognak fordulni. Lényeg az, hogy egy nehéz időszak következett be Izrael életében, és eltelt 400 év, és akkor elküldte az Úr Mózest, a szabadítót, aki kimentette, kivezette pontosabban Izrael népét Egyiptomból, és az volt az ő feladata, hogy törvényt adott az Úrnak a rendelése szerint, és elvezette a népet az ígéret földjére. Ugye jelek és csodák követték ezt az utat. Tudjuk világosan az Ószövetségből, hogy Isten nagyon látványosan kárpótolta a népet a 400 évi fogságért, és olyan csodálatos módon jelentette ki magát, hogy szemmel láthatóan és az érzékszervekkel megtapasztalható módon járt az Isten az Izrael népe között. Tudjuk a tűzoszlopnak a jelenlétét, tudjuk a füstoszlopnak a jelenlétét, amely vezette a népet, ugye tudjuk a mannát, amely minden nap jött és minden nap adott Izrael számára eledelt, tudjuk a fürjeket. És bizony azt is tudjuk, hogy ez alatt az időszak alatt a népnek a szíve az kemény maradt, és állandóan nyafogtak, állandóan problémáztak, mert hozzászoktak az Istennek a jelenlétéhez, és ugye ahelyett, hogy dicsőítették volna őt, egy idő után ugye elkezdtek követelőzni, egy idő után mindenféle furcsa dolgokat kezdtek gondolni, és egyszerűen elvesztették a hitüket annak ellenére, hogy látták az Istent, és nem bíztak meg benne. Ugye tudjuk, hogy ennek az lett a következménye, hogy amikor először kikémlelték a földet, az ígéretnek a földjét, akkor megrémültek attól, azoktól attól az ellenségtől, attól a néptől, aki azon a földön lakott, és ahelyett, hogy örömmel vetették volna be magukat a csatába, majdnem, hogy megkövezték Mózest, és vissza akarták vezetni a népet Egyiptomba. Tehát egy ilyen népről beszélünk. Egy olyan népről beszélünk, aki láthatta az Istent, akinek közvetlen tapasztalata volt a jelekről és a csodákról, az Istennek a jelenlétéről, és ennek ellenére az történt, hogy amikor oda került a sor, ez a nép elbukott. És ugye tudjuk, hogy volt egy 40 éves történelem, egy vándorlás, kerülgették a Szeír hegyét 40 évig, addig, amíg ez a nemzedék, ez ki nem pusztult. Azt mondja az ige, hogy ti azt mondtátok, mondja az Úr, hogy majd a ti gyermekeitek fognak áldozatul esni a kánoáni népeknek. Hát nem, ti fogtok áldozatul esni, és mindenki, aki 20 évnél idősebb, annak el kellett pusztulnia a pusztában, és 40 év telt el így, ahogy az ige erre bennünket megtanít. És ezután valami történt, valamilyen módon konszolidálódott a helyzet, a nép megtanulta az Urat valamilyen módon tisztelni, és ugye eljutottak az ígéret földjéhez, Józsué segítségével átkeltek a Jordánon, és elkezdődött a honfoglalásnak az ideje. És azt tudjuk a honfoglalásról, hogy ez a nép Isten vezetése szerint, Józsué utasítása szerint kezdte el azt a feladatot végrehajtani. Ugye tudjuk az igéből, a mózesi törvényekből, hogy az Isten azt akarta, hogy ez a nép, Izraelnek a népe, az egy különleges, kiváltságos nép legyen. Egy választott nemzet, egy választott nép. Amen. Egy kiválasztott nép, akit az Isten azért hívott el, hogy rajta keresztül, a népen keresztül megmutassa azt, hogy ő mit tud kihozni egy népből, mit tud kihozni egy nemzedékből, és hogyan tudja az ő dicsőségét újra a világ felé megmutatni. Tehát, hogyha, ahogy az ige mondja a törvényről, Tamás említette a múltkor, ugye, amikor beszélt, hogy ha megtartják azokat a parancsolatokat, amik le vannak írva a törvényben, akkor ezt és ezt és ezt fogjátok megtapasztalni, ezt mondja az ige, tehát minden tekintetben áldás alá fog ez a nép kerülni, és közöttük fog lakni az Úr. Ugye a Sekina dicsőség az ott volt, a Fridláda az ott volt, és még ne felejtsük el, hogy ebben az időszakban is ugye úgy mondják, hogy ez megint csak egy szemben látható fény vagy felhő jelenség volt. Magyarul ez a nép ez úgy járhatott Istennel, hogy egyrészt tudták, hogy van, hogy csodák mellett, jelek mellett látták, hogy van, hogy ott van közöttük. És fizikailag is meg lehetett tapasztalni Istennek a jelenlétét ebben az időszakban is. Tehát Isten megadott minden erőt és minden lehetőséget arra, hogy ez a nép, ez tudja, hogy az ő Istene vele van, és nem csak, hogy vele van, hanem cselekszik is. Amen. Amen. Halleluja. Dicsőség az Úrnak. Itt vagytok, ugye? Halleluja. Dicsőség az Úrnak. És akkor elindul a honfoglalásnak a folyamata. Egy ilyen környezetet képzeljetek el, hogy ledől egy hatalmas városfal. A nép tudja, hogy vele van az Isten. Tudja, hogy bőségesen megáldotta őket, és ebben a környezetben van valaki, aki ugye elköveti ezt a bűnt, és elvesz az Istennek szentelt dolgokból, megszegi a törvényt, és látjátok, hogy ennek milyen súlyos következményei lettek a népre nézve. Egyszerűen arról van szó, hogy az Isten valóban komolyan gondolta azt, hogy ezt a népet teljesen meg kell tisztítani. Hogy ez egy kiváltképpen való szent nép legyen, amely képes arra, hogy az ő nagyságát, az ő szentségét először magukon, utána pedig a környező népeken meg tudja rajtuk keresztül mutatni. És egy probléma volt, ugye most már ezt mi tudjuk, az volt a probléma, hogy ennek a népnek, ennek kőszíve volt. Sajnos ez a nép, ez írott, kőbevésett törvényt látott, és nem volt benne a szívükben az élet beszéde, nem volt a szívükben a hús szív, nem voltak még megváltva, nem jött el názereti Jézus Krisztus, és hát azt kell, hogy mondjuk, hogy valahol az Úr kudarcot vallott Izraellel, és ami persze természetesen nem kudarc, hanem az Istennek az a demonstrációja, az a megmutatása, az a kinyilatkoztatása, hogy a törvény által nem tud egy test sem megigazulni. Amen. Látjátok, az első bűn, ami ebben a közegben megtörtént, ennyire súlyos következményekkel járt, hogy tényleg meg kellett halnia egyrészt 36 embernek, utána meg kellett halnia Ákánnak, az ő családjának, meg kellett őt kövezni, utána megégették. Tehát egy nagyon-nagyon komoly szankció volt, ami történt. És ugye aztán ismerjük a történetet, ezzel így nem is akarok már mélyebben foglalkozni, mert tudjuk azt, hogy hát Istennek be kellett látnia, ugye, hogyha ez így megy tovább, elfogy a nép. És ugye Józsué után jöttek a bírák, ami azt jelentette már, hogy egy kicsit a nép, tehát fellazultak azok a keretek, amiket Isten fölállított, és sajnos egyre több bűn történt Izraelnek az életébe, és egyre kevésbé teljesítették Istennek a parancsát, holott megtehették volna, Isten megadta volna az erőt ahhoz, hogy olyan életet éljen ez a nép, hogy valóban egy királyi papság váljon belőlük. Amen. Mert Isten, amit megígér, azt meg tudja tartani. És hogy ennek az lett a következménye, hogy a bűn felülkerekedett Izrael népe felett, és egyszerűen felemésztette tulajdonképpen az embereket. A bírák története az már egy nagyon nagy mélyrepülés volt. Tehát a végén már olyan dolgok történtek, olyan bűnök, paráznaság, ugye egy egész várost ki kellett, sőt egy egész törzset ki kellett írtani miatta, Hogy utána valamit tenni kellett, és ugye tudjuk a királyoknak a történetét, és ugye, ha összehasonlítjuk azt, ami történt Ákánnal és az ő családjával, ha ezt a történetet összehasonlítjuk a kettő királyok 23. fejezetében leírtakkal, akkor az embernek egy kicsit elakad a lélegzete. Most egy pár dolgot szeretnék csak ebből felolvasni. Remélem, hogy nem untatlak benneteket, és remélem, hogy hiszitek azt, hogy az Úr akar bennünket tanítani, és ehhez fontos, hogy ismerjük az Istennek az igéjét, és fontos, hogy foglalkozzunk vele, és fontos, hogy az Isten tisztelet az igéről, az igének a magyarázatáról, a tanításról szóljon. Amen. Halleluja. A 23. fejezet az Jósiás királyról szól. Ugye a történethez hozzá tartozik az, hogy Jósiás király Manassé király után következett, akiről azt mondja az ige, hogy annyira tönkretette Izraelt, illetve Júdát, és annyi ártatlan vért ontott, hogy Isten elhatározta, hogy nincs visszaút. A nép az ítélet alá fog kerülni. És ezután jön Jósiás, és csak úgy mellesleg megtalálják a törvénykönyvet valahol. Előveszik, Jósiás meglátja, rájön arra, hogy hova süllyedtek, és az utolsó erejével megtisztítja a templomot, Páska ünnepet tart, és mindent elkövet azért, hogy a népet a bűnből megtisztítsa. És ezzel kapcsolatban szeretnék csak néhány szösszenetet felolvasni a 23. fejezetből. A 23.4 azt mondja, megparancsolta a király Hilkia főpapnak és a másodrangú papoknak, meg a kapuőröknek, hogy az örökkévaló templomából hordjanak ki minden tárgyat, amit bálványoknak, Baál, Asera, az ég serege tiszteletével kapcsolatosak. Ezeket mind kivitték a városon kívül a Kidronpatak völgyébe, és elégették őket, a hamut pedig elvitték Bételbe. Korábban Júda királyai bálványpapokat állítottak szolgálatba, hogy a Júda városaiban és a Jeruzsálem környékén épített magaslati áldozóhelyeken áldozatokat mutassanak be a bálványok tiszteletére, Baálnak, napnak, holdnak, csillagképeknek és az ég seregének. Ezeket a bálványpapokat Jósiás elzavarta. Az örökkévaló házából kidobta az Asera bálványszobrot, és Jeruzsálemen kívül a Kidronpatak völgyében elégette. Hamuját, maradványait porrá törték, és a király parancsára szétszórták a köznép temetőjében. Leromboltatta az örökkévaló templom a közelében lévő házakat is, amelyekben a férfi prostituáltak laktak, és ahol az asszonyok szőnyegeket szőttek az aserának. Jósiás király lerombolta és rituálisan tisztátalanná tette az összes áldozati magaslatot, a papokat pedig Jeruzsálembe költöztette. Az áldozóhalmok papjai azonban Jeruzsálembe való költözésük után sem végezhették az áldozatok bemutatását. A Ben-Hinnom völgyben volt egy bálvány áldozati hely, amelyet Tófetnek hívtak. Itt Molok bálványistenét tisztelték az emberek olyan áldozatokkal, amelyeknek során a saját gyermekeiket égették meg a tűzben. Jósiás király ezt a Tófetet is leromboltatta, és tisztátalanná tette, hogy ott soha többé ne áldozzanak fel Moloknak gyermekeket. Napisten tiszteletét megszüntette, összetörte, elégette, kiirtotta, lelőtte, minden, tehát borzasztó. Elment még Izrael területére is, ugye a bételi oltárt is lerombolta, amelyet nagyon-nagyon régen, ugye még Jeroboám, ugye Nébát fia emelt föl, ugye ezzel szakította el a 10 törzset, és fordította el Istentől. Tehát látjátok, azért mi mindenem ment keresztül Izrael is, hova jutott a végén? Azt mondja az ige, hogy már sokkal rosszabb dolgokat csináltak azoknál a népeknél, mint amelyeket Isten kiűzött előlük. Amen. És ez a kőszív tulajdonképpen, ez az a fajta megváltatlan, megtéretlen, törvény által megigazulni, próbáló, megigazulni, igyekvő embernek a példája, amely megtörtént. Tehát ugye ez egy tény, hogy ezek a dolgok megtörténtek. És természetesen nem arról van szó, hogy Isten ne tudta volna, hogy ez meg fog történni, de ez is egy bizonyság, ez is egy bizonyíték arra nézve, hogy egyszerűen megtérés nélkül, az Isten kegyelme nélkül, a megváltás nélkül az ember nem tud megigazulni. A törvénynek a cselekedeteiből, abból, hogy én bizonyos parancsokat megtartok, nem tudok Isten előtt kedves lenni. Mert még az ő személyes jelenléte sem tudja azt az erőt megadni, hogy én parancsok által legyek hívő. Amen. Nincs olyan, hogy valaki parancsok által hívő tud lenni. Ahhoz, hogy valaki hívő tudjon lenni, ahhoz arra van szükség, hogy a szívében ott legyen az Istennek a szelleme. Az kell hozzá, hogy a názareti Jézus Krisztusnak az áldozatát elfogadja. És ez egy szeretetet kell, hogy kiváltson az embernek az életébe. Amen. Egy szeretetet. Istennel csak akkor tudunk járni, és akkor tudunk vele közösségbe lenni, hogyha a szívünkben az Istennek a szeretete van, és amikor felindít bennünket az Úr arra, hogy, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam, de amikor az az erő munkálkodik bennünk, hogy mi szeretjük az Istent, mi akarunk vele járni, mi egy közösségben akarunk vele élni, mi azonosulunk az ő értékrendjével. Amen. És ezért mi egyetértünk az Istennek az akaratával, és azokat a dolgokat akarjuk megcselekedni, amiket az Isten jónak tart. Mert ahogy a királyok történetét olvassuk, ugye mindig úgy kezdődött a királynak a tevékenységének az összefoglalója, hogy olyan dolgokat tette, amit az Úr jónak és tökéletesnek tart, vagy pedig nem. Hát mi olyan királyok kell, hogy legyünk testvéreim, akik szívében ott van ez a vágy, hogy olyan dolgokat akar tenni, ami az Isten előtt jó és kedves. Amen. Halleluja. Dicsőség az Úrnak. Az a kérdés, hogy ezen túl, amit most elmondtam, ugye, hogy ez a történet, ez hogyan vonatkozik a mai élő keresztényeknek az életére nézve. És tulajdonképpen ezek a gondolatok azok, amik bennem vannak. Élünk ugye egy világban, élünk ugye egy korszakban, egy gyülekezetben, egy közösségben egymással, egy közösségben az Úrral, és ugye látjuk magunk körül azokat a természetes dolgokat, amik történnek, és sok mindennel az ember egyetért, vannak dolgok, amikkel nem tudunk egyetérteni, de tényleg hogyan is világítja meg ez a történet a mai élő hívő embereknek az életét, vagy van-e neki üzenete? Én úgy gondolom, hogy van üzenete, és úgy gondolom, hogy Isten az egyházon keresztül is valami hasonló dolgot hajt most végre, hiszen azt mondja az ige, hogy a keresztény embernek az elhívása az azt jelenti, hogy az Isten egy kiváltképpen való népet, egy jó cselekedetekre igyekvő népet akar elhívni. Amen. Most ezt az igét nem írtam ki, de ha valaki gyorsan megtalálja, hogy hol van, egyik levélben van benne, akkor ezt fel lehet olvasni. Tehát tulajdonképpen a küldetésünk az hasonló. Hasonló Izrael népének a küldetéséhez. És azt is mondhatjuk, hogy amikor ez a küldetés elindult, akkor hasonló volt a szigor is. Ugye gondoljunk Anániás és Szafíra történetére, akik ugye először loptak, ugye, először vettek el olyan dolgokat, ami egyrészt nem volt megparancsolva, tehát ugye nem volt kötelező abban a környezetben mindent beszolgáltatni. De ők azt mondták, hogy ahogy mások is tették, ugye, hogy akkor ők is eladták a földjüket, és ugye az egész vételárat beadták a közösbe. Holott ez nem volt igaz, ezt tudjuk, hogy egy részét ennek ők félretették. És bizony abban a környezetben, abban a szellemi környezetben az Istennek a szelleme az egy olyan kijelentést adott Péternek, aminek az lett a következménye, hogy ez a két ember ez meghalt. És nem mártírok lettek valószínű, nem tudjuk, hogy mi történt. És ugye Pál apostol is írja a korintusiakhoz írt levélben, akkor, amikor feddi a gyülekezetet, hogy olyan bűnt tűrnek meg maguk között, hogy valaki a mostoha anyjával él együtt, hogy hát bizony át kell adni ezt az embert a sátánnak, össze kell, hogy gyűjjünk, és egyfajta ítéletet kell megfogalmazni fölötte, és át kell, hogy adjuk őt a sátánnak, ahogy az ige mondja, a test veszedelmére. Tehát nem tudjuk, nem is a mi dolgunk az, hogy ítéletet mondjunk, hogy vajon mi lett az ő sorsuk, akár ennek az embernek, aki a mostoha anyjával élt egyet, akár Anániás és Szafíra esetében is mi történt. De az biztos, hogy az Úr nagyon határozottan és nagyon keményen megítélte a bűnt ebben az időszakban, amikor az egyház története elindult, és amikor a szent népnek az összegyűjtése ebben az időszakban kezdetét vette. Amen. Aztán itt vagyunk most éppen, 2000 év eltelt, különböző dolgokat látunk az egyházban. Hát azt nem látjuk, hogy egy ilyen kis stiklinek, ami történik, mert hát sajnos történnek ilyen kis apró stiklik, én úgy gondolom, ilyen következményei lennének. Tehát én azt látom, hogy ez alatt az elmúlt év, egy-két évezred alatt, amin túl vagyunk, Isten ezt a szigort is valamilyen módon feloldotta, és ugye a Biblia már nem beszél, vagy hirtelen nem jut eszembe másik olyan történet, ahol az történt volna, hogy keresztény emberekre az Isten ezzel a haraggal, ezzel a szigorral sújtott volna le, hogy elkövetett egy bűnt, akármi legyen az, hazugság, lopás, paráznaság, teljesen mindegy, és ennek az lenne a következménye, hogy meg kellett az illetőnek azonnal halnia. És azt is látjuk, hogy különböző nézetek uralkodnak el az egyházban, és különböző módon próbálják az emberek ezt az időszakot megélni, és bizony azt is látni, hogy sok helyen az igének már csak egyfajta ilyen ajánlás jellege van a gyülekezetben, hogy az, ami le van írva, az tulajdonképpen erősen ajánlott, vagy nem tudom, hogy fogalmazzam meg, de nem látszik sok esetben az, hogy az emberek akár a gyülekezetnek az életét, akár az egyéni életüket is szigorúan az Isten igazságának megfelelően akarnák fölépíteni. Az egy természetes, idézőjelben téve természetes dolog, hogy a világban már az emberek semmiféle feddést nem tűrnek el. Tehát annyira nem nincsen meg az emberekben az erkölcsi érzék, az erkölcsi tudat, hogy ha ma történne meg véleményem szerint a házasságtörő nő története, és Jézus mondaná az embereknek, hogy az vesse rá az első követ, aki nem bűnös közületek, én úgy gondolom, hogy ma nem oszlana el a tömeg, hanem sajnos mindenki megkövezné az asszony, de még valószínű Jézust is. Ez természetesen csak egy kis szarkazmussal mondom, de mégis látható, hogy akár a gyerekneveléstől kezdve, akár a munkahelyi dolgokon keresztül társadalom, különböző irányzatok, párbeszéd, stb. Látható, hogy egyszerűen nincs fogadókészség arra, hogy az embereket korrigálni lehessen. Tehát minden megy a maga útja felé, és mindennek van egy olyan kicsengése, ami egyébként nem új keletű. Tehát azért ne gondoljuk azt, hogy ez is valami új dolog, hiszen Salamon maga mondja, hogy nincsen új a nap alatt. Hiszen amikor a bírákról beszéltünk, sőt, ugye beszélhetünk még korábban az özönvízről is, ugye azt mondja az ige, hogy vannak olyan korszakok a Földön, amikor mindenki azt csinál, amit akar. Mindenki azt csinál, amit jónak lát. Mert nincs konkrét vezetés, nincs konkrét irányítás. Lenne, mert ugye azt mondja az ige, hogy az Isten a lelkiismeret által a törvényét mindenkinek a szívébe belehelyezte. Tehát bennünk van az az iránymutatás, ami ahhoz kell, hogy hogy lehet az életet élni. És nem kell messzire menni ehhez, hanem ott van a mi szívünkben. De mégis az emberek a lelkiismeretnek ezt a hangját elnyomják a szívükben, nem engedik felszínre jutni, és hogyha valaki figyelmezteti őt, hogy te figyelj, hát rosszat csinálsz, akkor nem reagál rá, sőt, ez a jobbik eset, hogyha nem történik semmi, a rosszabbik eset az, ugye, hogyha éppen nem verik meg azt, aki figyelmeztet, mondjuk csak egy nagyon egyszerű dolgot, hogy Pécsen volt egy ilyen esemény, aminek büntetőjogi következménye is lettek, hogy valaki eldobott egy szemetet, és vagy rossz helyen parkolt, nem tudom, és rászóltak, és egyszer megverték, tehát megsebesítették azt az embert, aki szólni merészelt valakire, hogy tehát ezt nem kéne így csinálni. Tehát egy ilyen világban élünk, és ez a világkorszak, ez a korszellem, ez nem kerüli el, és nem hagyja el az egyházat sem. Amen. Sajnos. Ugye sokan azt gondolják, hogy az egyház az a békének a szigete, itt mindenki mennyire szereti a másikat, mennyire jó minden, megtestesült szentek, angyalok járnak itt közöttünk, akik egyébként járnak, de mi is azok vagyunk, és tényleg bejön ide az ember, és 10 évet fiatalodik azonnal. Hát én egyre inkább azt látom így az elmúlt 21 néhány éves tapasztalatomból, hogy az egyház nem ez a hely, sajnos. És hogyha valaki ezt el akarja hitetni, az hazudik, az vallásoskodik. Az egyház az a frontvonal. Az egyház az a hely, ahol a sátánnak az erői és az Istennek az erői összecsapnak. Ugyanis az egyház az egyetlen, az élő egyház az egyetlen olyan hely, ahova az emberek úgy jönnek oda, hogy ők meg akarnak szabadulni, meg akarnak tisztulni, és le akarják győzni a bűnt. Amen. Úgyhogy nehogy azt gondoljátok, hogy neheztelek az egyházra, vagy rossznak tartom az egyháznak ezt az állapotát. Inkább azt mondom, hogy realista vagyok, és igazából nem tudok jobb helyet elképzelni arra, hogy ezt a harcot meg lehessen vívni. Amen. És ezért szoktam mondani kicsit viccesen, hogy minél rosszabb, annál jobb. De valóban így van, hogy ki vagyunk téve a világban. Ki vagyunk téve, ki vagyunk helyezve. Az Isten elhívott bennünket. És igen, az Isten harcba állít bennünket. Nem azért hívott el, hogy csak mosolyogjunk, hogy ne gyakoroljunk hatást a környezetünkre, hanem azért hívott el, hogy hatást gyakoroljunk a környezetünkre. És ez egy kemény dolog. Amen. Mert azt mondja az ige, hogy nem azért könyörgök, atyám, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy tartsd meg őket ebben a világban. És Izraelnek a története erről szól, és ez is egy tanulság a ma élő hívő emberek számára, hogy kedves testvérem, kedves barátom, ha te keresztény vagy, ha te krisztusi természetű ember vagy, ha te az Istennel kötöttél szövetséget, akkor egy olyan helyzetbe, egy olyan állapotba és egy olyan harcba kerültél bele, amiben saját magadtól nem fogsz tudni megállni. Amen. Mert amikor Jerikó falai után ide került Izrael, és ugye Józsué látta, hogy mi történik, látta, hogy természetes szinten elzavarják őket, Ai lakosai, akkor rádöbbent arra, hogy Istenem, ez nem fog menni. Képtelenek vagyunk az ígéret földjét birtokba venni akkor, hogyha természetes szinten próbáljuk a harcot vívni. Mert népek, nemzetek sokasága van ellenünk, és mi itt vagyunk csak saját magunk egyedül. És én hiszem, hogy ez ma ugyanúgy vonatkozik a kereszténységre. Hogy olyan harcokban vagyunk benne, olyan szellemi támadásoknak van a hívő ember kitéve, olyan módon exponálja magát a szellemvilág előtt, hogyha ezt nem veszi komolyan, ha nem szánja magát oda, ha nem tisztítja meg az életét a bűneitől, ha nem játszadozik a kegyelemmel, akkor betalálhat a sátán is, okozhat olyan sérülést, olyan erő, olyan hatást az ember életére, ami még lejjebb taszítja annál, mint ahol a megtérése előtt volt. Amen. Azt gondolom, hogy erről beszél Jézus, amikor a démonokról beszél, hogy mi van akkor, hogyha kimegy a tisztátalan szellem egy emberből. Ez nem játék. Azt mondja az ige, hogyha valaki az eke szarvára teszi a kezét, az ne nézelődjön hátra, hanem előre menjen, mert különben nem méltó az én országomra. És értsétek meg, hogy ezt tudomásul kell vegyük. Amen. Olyan harcban vagyunk benne, olyan életet élünk, amely csak Jézus Krisztussal együtt, és csak az Isten szellemével együtt lehetséges. És hogyha valaki elkezd félrenézegetni, valaki elkezdi, elkezd a lelkesedés alább hagyni, akkor az ember veszélynek teszi ki magát. A hívő ember veszélynek teszi ki magát, mert egyébként is az ember az a legveszélyeztetettebb állatfajta a Földön, mert a sátán ennek a világnak a fejedelme, amiről tudjuk, hogy azért jött, hogy lopjon, hogy gyilkoljon, hogy hazudjon, hogy csaljon, hogy öljön. És azok az emberek, ugye, akik felállnak, és azt mondják, hogy nem, mi nem ezt az értékrendet választjuk, hanem mi igenis a názereti Jézus Krisztus mellett tesszük le a voksunkat, mert a názereti Jézus Krisztus legyőzte a halált, akkor azokra a sátán jobban oda fog figyelni. Amen. És lét érdeke a hívő embernek, hogy ezért innentől kezdve ne játszadozzon a kegyelemmel. És ne arra használja fel a kegyelemnek az idejét, hogy bohóckodik, mert úgysem tudjuk az Istent becsapni, hanem arra kell a kegyelemnek az idejét felhasználni, hogy akármit látunk magunk körül, legyen az akár az egyházban, akár a világban, szánjuk oda az életünket. Szánjuk oda, és mutassuk meg az Úrnak, hogy Uram, lehet, hogy nehezek a körülmények. Lehet, hogy problémák vannak mindenütt, hogy az életben küzdünk, hogy a gyülekezetben küzdünk, hogy harcok vannak, hogy nehézségek vannak. De mi akkor is kitartóak, és akkor is hűségesek leszünk. Amen. És én ezért mondtam azt, hogy minél rosszabb, annál jobb. Mert minél nagyobb próbákba helyez bele téged az Úr, és te azokban a próbákban megállod a helyedet, akkor az a számodra, az egy dicsőség lesz. Amen. Amen. Halleluja! Dicsőség az Úrnak! Ez az, ami kell, hogy motiválja. Mert ezek nem hiába való dolgok. Ezek nem a semmiért vannak, testvéreim, hanem ezek azért vannak, amit leírt az Efézusi levél, hogy az Isten maga mellé fog bennünket helyezni, a názereti Jézus Krisztus mellé, és ott leszünk, és uralkodni fogunk, és minden jelenlevő, minden látható, és minden elkövetkezendő szellemi fejedelemség, ami lábaink alatt lesz. Amen. És ez kell, hogy a hívő embert motiválja. Nem azt kell motiválja a hívő embert, hogy jaj, hogyha hívő vagyok, akkor biztos egészséges maradok, akkor biztos gazdag leszek, akkor biztos áldott leszek, akkor engem mindenki fog szeretni, júj, de jó! Hát nem biztos, hogy ez így van. Amen. Hanem azt mondja az ige, hogy minden tekintetben az Isten bennünket megpróbál, és ugyanolyan nehézségekkel, ugyanolyan kísértésekkel, ugyanolyan próbákkal, adott esetben betegséggel, vagy problémákkal kell szembenéznünk, amivel a világi emberek is szembenéznek. És dicsőség az Úrnak, ha megállt bennünket az Úr. Amen. Abszolút nem vagyok az áldás ellen, ne értsetek félre. De nem ez a fő motívum a keresztény embernek az életében, hanem az, hogy az ő Istenével egy valódi közösségre jusson. Mert tudod, amikor meghalsz, vagy legyen úgy, elragad bennünket az Úr, akkor olyan lesz, hogy fölébredtem. Vége az álomnak. Itt vagyok a valóságban. Itt vagyok az én Istenemnek a jelenlétében. Amen. Én erre vágyom, testvéreim. És igen, semmi, ahogy Pál apostol is mondja, semmi nem kár ezért. Semmi a világon nem kár azért, hogy ezt az élményt, ami el fog jönni az életünkbe, mert minden ember meghal, azt mondja az ige. Amen. Semmi nem kár azért, hogy ebben a pillanatban a jó oldalon álljak. Amen. Én nagyon szeretnék a jó oldalon állni, hiszem, hogy ott is állok, és ott is akarok maradni, és ezért nagyon fontos, hogy ismerjük az igét, hogy legyen közösségünk az igével, legyen közösségünk Istennek a szellemével, és hogy azokat az értékrendeket kövessük, és azokat a dolgokat cselekedjük, amelyeket az Istennek a beszéde jónak és helyesnek gondol. Amen. Halleluja. Igen, arról beszéltem már néhány szó erejéig, hogy hasonlít ugye a honfoglalásnak a története a keresztény embernek is a történetéhez, és hát még tulajdonképpen egy dolgot akarok ezzel kapcsolatban elmondani, amit fontosnak tartok, és szeretném ehhez felolvasni a Korintusiakhoz írt első levélnek a 3. fejezetéből, a 10. verstől a 15. versig, a dolgokat. Hoppá! Azt mondja, 10. verstől, ismert ige egyébként, mint bölcsépítő mester, én fektettem le a ház alapját, ahogy Isten erre képessé tett. A további építést azonban már mindenki maga végzi. Jól vigyázzatok mit, és hogyan fogtok erre az alapra építeni, ugye, aki Krisztus. A ház alapja már készen van. Jézus Krisztus ez az alap, hiszen más alapot senki sem készíthet. Így van, tehát egyedül názareti Jézus Krisztus az alap. Amen. Erre az alapra azután mindenki ráépítheti a maga házát, amelyhez különböző anyagokat használhat fel. Aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, szénát vagy szalmát. Hogy milyen anyagból épített, az az ítélet napján fog kiderülni, mert az a nap tűzzel jön el, és próbára teszi, hogy ki milyen anyagból építkezett. Ha valakinek a háza kiállja a tűz próbáját, akkor jutalmat kap. Ha viszont leég a háza, kárt szenved. Ő maga ugyan megmenekül, de csak úgy, mint akit az égő házból mentenek ki a tűzön keresztül. Halleluja! Én hiszek a kegyelembe, és hiszek abban, hogy Istennek csodálatosan nagy kegyelme van minden hívő ember számára elkészítve. Hiszen ha nem lenne kegyelem, akkor előbb-utóbb minden ember, még a hívők is ugye elbuknának, hiszen én is vétkeztem a megtérésemet követően, sajnos többször is, mint ahányszor kellett volna, azaz a nullánál többször, és bizony elismerem én magam is, hogy egyedül Istennek a kegyelme az, amely engem megtart. Amen. Semmi más. Nincs más. Szükségünk van a kegyelemre. És ez adja meg azt a fajta kellemes közeget, azt a fajta családias légkört, amelynek a keretén belül a hívő ember növekedni tud. Szükségünk van arra, hiszen nem véletlen van az, hogy Jézus Krisztus a mai napig közben jár értünk. A mai napig munkálkodik azért, hogy az ő gyermekei, azok meg tudják futni az ő pályájukat. Amen. Amen. Viszont nem hiszek abba, hogy a kegyelem az arra való, ahogy ugye Pál apostol máshol is mondja az ő egyik levelében, hogy visszaéljünk ezzel. Amen. Hiszen az Isten a szíveket vizsgálja. És nem az a lényeg tulajdonképpen, hogy egy gyülekezetben most szuper kegyelmet tanítanak, vagy törvényességet tanítanak. Ugyanis azt mondja az ige, hogy minden ember magának áll, vagy bukik. És a kegyelemmel kapcsolatban az, hogy valaki ezt komolyan veszi, vagy nem veszi komolyan, azt az ő saját tettei és az ő saját cselekedetei fogják megmutatni. Én hiszem azt, hogy nehéz kiesni Istennek a kegyelméből, és hiszem azt, hogy az Úr nagyon messzire utána tud nyúlni az embereknek. Amen. Nagyon messziről fel tudja karolni. És ő nem vádol és nem kárhoztat. Hanem ha azt mondja egy ember, aki elesik, vétkezik, hogy Uram, bocsáss meg kérlek, elestem, bűnöztem, vétkeztem, akkor az Isten fel fogja őt karolni, meg fog neki bocsátani. Amen. Fel fog hozni. Felhozza a te napodat is, mint a delet. Halleluja. Vannak következmények, ez benne van a pakliba, ugye? Nem lehet csak úgy a múltat magunk mögött hátrahagyni, bár legyen úgy, hogy az Isten megszabadít gyorsan minden következménytől bennünket, de megszabadít. És hogyha valakinek az életében bűnök, vétkek voltak és elesett, annak még jobban értékelnie kell azt, hogy az Isten mindenért kárpótolni fogja őt. Mindent be fog adni, mindent vissza fog hozni, és nem maraszt le semmiről. Amen. Azért, mert higgyük el, hogy valóban, amit szem nem látott, amit fül nem hallott, amit emberi elme meg se gondolt, olyat készített az Isten az őt félőknek és az őt szeretőknek. és kell ehhez a kegyelem ebben a világkorszakban, amiben élünk, amiben az egyház van, ütik, vágják az egyházat mindenütt, Krisztus teste kapja erősen a támadásokat, de mégis ez az a hely, ez az a közösség, ez az a közeg, ahol az embernek ezt a harcot vívnia kell. És Isten megadja hozzá a kegyelmet, és én hiszem azt, hogy mindenkinek megadja azt a kegyelmet, ami ahhoz kell, hogy az ő harcát sikeresen és győztesen végig tudja harcolni. Amen. Ha vannak áldozatok is, ha vannak elesések, vagy vétkek, vagy hasonló dolgok, akkor is Isten megadja azt a kegyelmet mindannyiunk számára, hogy győztesek tudjunk lenni. És nem hiszek abba, hogy ezt a kegyelmet, ezt arra használjuk föl, hogy a, úgymond a határokat feszegessük. Hogy mi az, ami még belefér, mi az, ami még elmegy. És ezért nem hiszek abban a fajta kegyelemben, vagy a kegyelemnek abban a fajta tanításában, ami ezt próbálja behozni, hogy ó, még te is beleférsz, ó, még az is belefér. Nem tudom. Szóval az ige azért bizonyos dolgokat nagyon határozottan megmond, és nagyon határozottan kijelent bűnökkel kapcsolatban. És hogyha valaki a kegyelmet úgy értelmezi, hogy bizonyos bűnök még beleférnek, úgy gondolom, hogy az rossz úton jár, az tévúton jár. Annak nem lesz szerencsés az élete. És lehet, hogy az alapja Jézus Krisztus, és lehet, hogy üdvössége is van, nem a mi dolgunk eldönteni, de azért két dolgot nem szabad elfelejteni. Az egyik az, hogy a kegyelemből, ha nehezen is, de ki lehet esni, tehát nem gondolom, hogy érdemes játszadozni a kegyelemmel. A másik pedig az, hogy azért az embernek az élet minősége, akár a szolgálata, akár a személyes élete, azért az nagyban függ attól, hogy hogyan viszonyul az Isten igéjéhez. És tudjátok, az Úr a szíveket vizsgálja. És most nem arról beszélek, ha valaki valamit nem jól ért, vagy nem jól lát, vagy nem jól értelmez, de alapvetően egy pozitív hozzáállása van, hiszen nagyon sok ilyen ember van, akinek valamilyen oknál fogva nem úgy esett le az a dolog, ahogy le kellett volna, hogy essen. Hanem arról beszélek, amikor valaki tudatosan vétkezik. És ugye az is benne van a Bibliában, hogy aki tudatosan vétkezik, annak nincs többé kegyelem. Az olyan, mintha a Krisztus magának még egyszer megfeszítené. És ezért én hiszem azt, hogy senki nincs közöttünk olyan, aki a kegyelemmel játszadozna, vagy aki az Isten igéjét nem venné komolyan, hanem olyan ember lehet, hogy van, aki téved, aki valamit nem jól gondol, de én arra bátorítok mindenkit, hogy egyszerűen csak az Isten iránt való szeretetért. Próbáljuk minél szűkebben értelmezni a Bibliát. Próbáljuk minél inkább odaszállni magunkat arra, hogy az igének megfelelően éljük le az életünket. És nem csak az üdvösség miatt, mert hiszem, hogy az jól el van téve mindenki számára, hanem azért, hogy a mi életünk, a mi körülményeink, a mi környezetünk, az egy olyan jó hely legyen, egy olyan kellemes hely legyen, hogy érezzük az életünk fölött az Istennek a védelmét, az Istennek az oltalmát, érezzük azt, hogy Isten velünk jár, és akar bennünket vezetni. Mert visszatérve még az első gondolathoz, én úgy gondolom, hogy Istennel nagyon jó együtt élni. Amen. És nem azért nem követek el bűnöket, mert foggal, körömmel, fogcsikorgatva kötözöm meg magam, hogy ne kövessek el bűnt, mert ez úgyse fog sikerülni. A Biblia erről világosan beszél. Hanem azért akarok Istennek tetsző életet élni, mert egyszerűen ez jó nekem. Ezt szeretem. És ha az Isten valamire azt mondja, hogy te ezt ne csináljad, akkor azt nem fogom csinálni, mert valószínű, az nem jó nekem. És én szeretem annyira az Urat, hogy hiszek az ő igéjében, hiszen azt mondja a Biblia, hogy azt szeret engem, aki az én parancsolataimat megtartja. Amen. És milyen jó dolog, hogy ez a parancs az én életemre van. Nem úgy, mint az ószövetségi törvénynek a parancsa, amiről azt mondja az ige, hogy a jó nekem halálomra lett. Mert megölt engem. Mert nem volt erőm, hogy meg tudjam azt a parancsolatot tartani. Testvéreim, az a jó hír, hogy ma már van erő. Van erő arra, hogy az ember az Isten igéjének megfelelően tudjon élni. És ez az erő az Isten szeretetének az ereje. Mert azt mondja az ige, hogy ő úgy szerette ezt a világot, az Atya Isten úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát küldte el, hogy aki benne hisz, az ne vesszen el, hanem örök élete legyen. És amen. És ez egy valódi erő. És ez az erő, ez mindannyiunk számára rendelkezésre áll. Mindannyian meg tudjuk ismerni az Istennek az igéjét. Mindannyian be tudunk töltekezni Szent Szellemmel. Gondoljon erről is ki, mit akar, teljesen mindegy. Az ige világosan mondja, hogy a Szent Szellem ajándéka el van küldve a mi számunkra. És én arra bátorítok mindenkit, hogy ragadja meg ezt a lehetőséget, hogy tényleg az Úr munkában találjon bennünket. Mert ne gondoljátok azt, hogy ez az időszak olyan nagyon sokáig húzható már, ez az időszak, ami itt a Földön van. Annyi nyomorúság van a Földön. Annyi baj. Nem csak a keresztény, nem csak az üldöztetésről beszélek, hanem természetes szinten is ezt a világot már annyira nehéz fenntartani. Én nem tudom, hogy meddig lehet ezt még húzni. Ugye most van 15. évfordulója, ugye az ikertornyok lerombolásának, az is mekkora gonoszság volt. De az is milyen érdekes, hogy 15 év eltelt azóta. 15 év. És mi az a 15 év? Tényleg, ahogy az ige mondja, az embernek az élete olyan, mint a fű. Reggel még virágzik, este már bedobják a kemencébe. Mint egy lehellet, mint egy pára, olyanok vagyunk. Én hiszem az, hogy ennek a földi életnek az egyetlen értelmes célja az, hogy beágyazzuk magunkat az Istennek a jelenlétébe, az ő szeretetébe, az ő kegyelmébe. És ez egy jó dolog. Azt mondja az ige, hogy olyan az igaznak az útja, mint a hajnal világossága, ami ahogy halad előre, egyre világosabb lesz a teljes délig. Én azt kívánom mindenkinek, hogy a számotokra is ilyen legyen az Istennel való járás. Lehet, hogy vannak nehézségek, lehet, hogy vannak próbák, mert kinek nincsen? Mindenkinek van, de azt mondja az ige, hogy a világi embereknek is van. De nekünk az a kegyelem, hogy ezek a nehézségek, ezek a próbák, ezek olyan kincseket szereznek, hogyha megállunk benne, amely elavulhatatlan, kifogyhatatlan, elpusztíthatatlan. Ezt nem tudja senki elvenni tőlünk. Amen. Bátorítalak titeket, hogy ilyen erszényeitek legyenek, ilyen kincseket gyűjtsetek, amit a moly, a rozsda nem tud tönkretenni, a tolvaj nem tudja ellopni, és amely a legjobb, legszentebb kézben van az Úrnak a kezében, aki ezt a leginkább tudja, már most itt a Földön is, azután meg pláne a mi javunkra forgatni. Amen. Ezt kívánom nektek, Isten áldjon meg benneteket gazdagon is. Forgassátok a szívetekbe ezeket a gondolatokat. Halleluja. Gyertek, kérlek, álljatok fel. Imádkozzunk, és hívjuk segítségül az Úr nevét.